Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége, miközben a NATO 5-ös cikkelye stabil, itt hagytuk abba, Oroszország kínai részvétellele hatalmas hadgyakorlatot hajt végre, mellesleg az ukránok is egy nagy hadgyakorlatot hajtanak végre. Mit akar megmutatni Oroszország?
Hát azt gondolom, hogy az erejét akarja megmutatni elsősorban. Azt, hogy ő egy nagy hatalom, és amikor egy nagy hatalomnak, és egy nagy hatalom mindig azt az erejét mutatja, amiben a valóban igyekszik a legerősebbnek lenni. Na most...
Meg tud mozgatni 300 ezer katonát? Értsen mindenki?
Hogyne, persze. Biztos nagy erőfeszítéseken, de azt gondolom, hogy ezt megint egy picit szélesebb értelemben kell néznünk. Oroszország nagyon erősen azt üzeni, vagy azt akarja üzenni az utóbbi időben, tulajdonképpen 2008-tól, a grúz-orosz háborútól, aztán az ukránoknál is, hogy a nagyhatalmi politikának, és ezt üzeni egyébként a szíriai beavatkozása, hogy a nagyhatalmi politikának még mindig a legfontosabb eszköze a katonaság. És én ebben nem hiszek. Ez azért, de azt is látni kell, hogy azért muszáj, hogy ezt üzenni Oroszország, mert még egy dolgot üzenhetne, hogy mondjuk a nagyhatalmiságnak a gazdasági nagyhatalmiság a legerősebb, de hát az orosz gazdaság nem megy olyan jól.
Nekinek kalapácsa van, az
minden szögnek néz. Abszolút erről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez az egyik leglátványosabb eszköz, amivel kommunikálni tud nagyhatalomként Oroszország, és ezt szerintem jól csinálja egyébként. Ha most megnézzük, mi is erről beszélgetünk, hogy ott 300 ezer ember, meg nem tudom, 36 ezer tank, meg 80 repülőgép, stb. És nem arról beszélünk, hogy hát egyébként meg gazdaságilag ugye nem nagyon játszik Oroszország. Tehát, hogy mondjam, hogy még mindig nem tudta elérni azt például, hogy a szankciók feloldódjanak, hogy tulajdonképpen a haderőreform ugyan megy, de nagyon sok kérdés van azzal kapcsolatban, hogy azok a fantasztikus szerszámok, amiket úgy bemut prototípusban, most a prototípus néhány, az valóban lesz-e ennek elég pénz ennek a megtermelésére, vagy egyáltalán az orosz hadsereg fogja felhasználni, vagy megpróbálja ezt továbbadni majd Oroszország, mert hogy pénzre lesz szüksége. Tehát azt gondolom, hogy ez mutatja gyakorlatilag hát azt az orosz gondolkodást, ami hát azzal próbál meg főzni, ami van.
A kínaiak hogy jönnek a képbe? Az orosz-kínai viszony nagyon változékony, ha csak az elmúlt 50-60 évet nézzük. De most közösen gyakorlatoznak.
Hát ha Pekingben ülnénk, és tudunk egy ilyen hadgyakorlatról, és tulajdonképpen egy olyan szövetségesünk csinálja ezt, aki a szövetségesünk, és akiről tudjuk, hogy ugyanakkor tart is tőlünk, elsősorban azért, mert gazdaságilag egy baromi erősek vagyunk, tehát a kínaiak nyilvánvalóan nem hadsereggel mutatják ezt, hanem nagyon sok kis cuccal, amire rá van írva, hogy Made in China. Ez legalább olyan erős, tehát az, hogyha megnézzük ebbe mondjuk a magunkon lévő cuccokat, vagy egyáltalán a környezetünkbe, hogy mennyi az orosz termék, amit mi megvásárolunk és amivel járkálunk, és mennyi a kínai, akkor a kínai, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a kínaiak ráadásul nagyon fontos termékeinkkel vannak, látnak el bennünket, abban az értelemben is, ami nekik akár többet is jelenthet. Hát ha a mobiltelefonunk, a kommunikációs eszközeink, azok az eszközeink, amire a magánéletünket bízzuk rá, azok kínaiak, az egy sokkal-sokkal nagyobb hatalmat jelent egyébként Kína számára potenciálisan, mint az, hogy most 300 ezer ember ott az oroszoknál Távol-Keleten. Tehát azt akarom mondani, hogy amikor a kínaiak ezt megtudják, akkor dönteniük kell, hogy végignézzük, vagy pedig tegyünk úgy, hogy oké, nekünk ez tetszik ez a dolog, és akkor inkább csatlakozzunk hozzá, és így tompítsuk az élét ennek a dolognak. Nem tudom, érthető-e.
Nem tudsz az élére állni, vegyél benne részt.
Pontosan. Ha nem tudunk azért, akkor vegyünk benne részt. Ezzel részben szívességet teszünk Oroszországnak, Mert azt mutathatja Oroszország belpolitikai, lám-lám.
Van szövetség.
Van szövetség, ráadásul egy olyan szövetség, amiben mi 300 ezer emberrel, ők pedig nem tudom, 36 ezerrel, vagy hányjal, nem tudom, lehet, hogy nem 3000, 4000-rel, teljesen mindegy, néhány ezerrel részt vesznek. Hogy tulajdonképpen van közös ellenségünk is, vagy ellenfelünk is, az Amerikai Egyesült Államok. Mind a két társaság nagyon pontosan tudja, hogy ezt erre odafogva figyelni Brüsszelbe, Washingtonba, stb. Erre odafigyelnek egyébként valóban, és amikor azt látják, hogy a kínaiak is odaállnak, az azért azt jelzi, hogy valami nem stimmel az amerikai-kínai kapcsolatban, mert ez ilyen értelemben egy kommunikáció, hogy jó, rendben, ha ti veletek nem tudunk, hogy mondjam, zöldágra vörni más területen, akkor megpróbáljuk jelezni a nem tetszésünket. És van ennek nagyon sok apró ilyen taktikai lépése. Amikor ugye arról van szó, hogy Ukrajnában is tartanak hadgyakorlatot. Nyilvánvaló, amikor az oroszok hadgyakorlatot tartanak, akkor az az ország, amelyre szemben az oroszok, hogy mondjam, katonai erővel támogatják mondjuk a szeparatistáikat, muszáj. Szintén a kommunikáció borzasztó fontos. Az a legjobb egyébként. Hát különösen a belpolitikának. Hát amikor azt mondják, hogy kérem szépen az oroszok mennyit tudnak, mi is tudunk. Ennyit. Tehát az ugyanígy egyébként, ugye a Trump elnök bejelentette azt, hogy amennyiben Koreában nem sikerül a zöldágra vernő bizonyos kérdésekben, most úgy tűnik sikerül egyébként, mert ugye van egy leszerelési megállapodás a két Korea között a bizonyos rakétáknak a leszereléséről és a rakéta kísérleteknek a befejezéséről, nem Amerikával, hanem Koreával, akkor szintén jól jön egy ilyen hadgyakorlat, hiszen Trump állnak azt mondta, hogy ha ez nem jön össze, akkor mi is elkezdjük újra a hadgyakorlatot. Tehát szerintem ezek ilyen diplomáciai beszélgetések, mondjuk ilyen stratégiai beszélgetések, mellesleg egyébként a katonáknak nagyon jó dolguk van, tehát akkor gyakorlatozhatnak tényleg, stb.
De nem lőnek rájuk.
Így van, nem lőnek rájuk, de ugyanakkor mégiscsak. Inkább az a kérdés, hogy a világ ezre hogy tekint. És ilyen tekintetben azt gondolom, hogy a világ elég pesszimista, mert még Brüsszelben is azt hallani, hogy igen, akkor most az oroszok meg a kínaiak tényleges háborúra készülnek, stb. Stb. Lehet, hogy csak ezt egyébként ugye az orosz szakértők, vagy az Oroszországgal foglalkozó szakértők is nagyon sokszor szokták mondani. Én azért megint csak szkeptikus vagyok, mert azért a logika az úgy néz ki, hogy ugyan a fegyveres küzdelem és a fegyvereknek, a katonai erőnek a szerepe a nagyhatalmi játszmákban abban visszahúzódott az utolsó 30 évben, tehát inkább gazdaságilag, kommunikációban, egyéb dolgokban harcolunk, de ha tényleges nagyhatalmi küzdelmek lennének, akkor szerintem nagyon gyorsan visszaállna az a logika, ami a hidegháborúban lehetetlenné tette a nagyhatalmi összetűzést, nevezetesen a nuklearitás kérdése.
Mind a háromnak.
Hát most ugye azért, hogy mondjam, nem gondolom, hogy erről meg fognak állapodni, ez nem egy sakjátszma, vagy nem egy gójátszma, hogy akkor most elkezdünk egy háborút, de amikor már úgy érzük, hogy vesztünk, akkor majd abba hagyjuk. Nem, akkor azt fogják mondani, hogy ha vesztünk az egyik fronton, vagy az egyik típusú harc modorba, akkor megpróbáljuk a másikat, és így óhatatlanul eljutnánk oda, ami miatt egyébként a 70 év alatt nem lett, fogalmazunk úgy, olyan összeütközés, ami világégéshez ment volna, vagy vezetett volna. Egy picit talán elkényelmesedett a világ, és abban az értelemben, kevésbé gondolja ezt végig, ahogy én most itt elmondtam, ahol egyébként lehet, és ahol valószínűleg ezek a fegyveres erők jobban bevethetők, az viszont egy olyan tendenciát mutat, amit úgy szoktunk mondani, hogy visszaállunk az érdekszféra politikához. Ami azt jelenti, hogy minden nagy hatalomnak lesz egy érdekszféra, hogy Oroszországnak például posztszovjet térség, Kínának például ott a kínai, dél-kínai tenger, stb. És itt tehát ha azt nézzük, hogy a saját érdekszférán belüli fegyverhasználatra könnyebben kerül a sor, akkor egyértelműen igent lehet mondani, gondoljunk csak Grúziára és Ukrajnára, mert azt gondolja mindenki, és szerintem teljesen jogosan, hogy addig, amíg csak az én érdekszférámon belül mahinálok ezekkel a katonákkal, addig a nagyhatalmak nem fognak erre úgy reagálni, hogy itt nyílt fegyveres összetűzésre kerüljön sor.
Ehhez képest, a katonai erő felmutatásához képest mennyit számít az amerikai-kínai kereskedelmi háború? Ezek konkrét lépések, már rettentő pénz. Mozog, pontosabban nem mozog.
Egyértelműen többet. Tehát azt gondolom, hogy tőlem tartson mindenki fantasztikus, hogy hívják ott hadgyakorlatokat, akár 400 000-500 000 emberrel, de azt gondolom, hogy a mindennapi életünket és a mindennapi biztonságunkat a kínai-amerikai háborúk és általában a gazdasági háborúk, a gazdasági összetűzések, vagy fogalmazzunk másképp, a gazdasági status quo-nak a felrugása sokkal jobban érinti. Tehát nagyon egyszerűen azt kell látni, hogy szerintem a világgazdaság, az európai gazdaság egyértelműen, csak visszautalok, hogy nem véletlenül nem tudnak kimenni a brittek az EU-ból. Látják azt, hogy annyira, tehát hogy mondjam, sokkal erőteljesebben integrált gazdaságilag az Európai Unió, mint ahogy ezt korábban elképzeltük, mint ahogy egyébként a politikusok erről szoktak beszélni. És szerintem a világgazdaság tekintetében is így van, ha még nem is integrált, de a nagy gazdasági szereplők mozgásai, azok mindig nagyon, hogy mondjam, mindig nagyon azt a veszélyt hordozzák, hogy az egész világgazdaságra nézve hát hullámokat fognak vetni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, az amerikai a kereskedelmi háborúja Kínával, vagy akár Európával szemben, azok sokkal lényegesebb, sokkal jobban meghatározzák a világ biztonság érdekét, mint az, hogy most a Távol-Keleten 300 000 ember megy.
Van arra valami elmélet, hogy a gazdasági háborúkat hogy tervezik meg, ugyanúgy, mint a katonai háborúkat? Megnézik, mennyi az elérhető nyereség, veszteség, mi lesz a vége? És így megnézik, hogy érdemes-e belevágni?
Azt gondolom, hogy megtervezik, de hát itt a szomszédban van, áruljuk el a nézőknek, vagy a hallgatóknak a portfóliót, szerintem ők erről sokkal jobban tudnának beszélni. Én arról tudok beszélni, hogy én hogy látom ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy megtervezik, de azt gondolom, hogy a gazdaság az egy külön olyan terület, ahol nagyon nehéz a stratégiai tervezés, mert nagyon képlékeny, és nem nagyon tudjuk kiszámítani a gazdasági szereplőknek a viselkedését. A katonai területen szerintem sokkal hosszabb ideje tervezgetünk, és sokkal erőteljesebbek a törvényszerűségek. Gazdaságban olyan nem várt események következhetnek be, amivel nem biztos, hogy a tervezők tudnak számolni.
Itt mondjuk egy válság.
Ha például. Tehát azt gondolom, hogy nagyon kockázatos. Ha arra utalt a kérdés, hogy az amerikaiak számolnak-e azzal, hogy világgazdaság szempontjából mi lesz, én azt gondolom, hogy kevésbé. Az Egyesült Államokat jelenleg Donald Trump vezeti, akinek azt gondolom, hogy viszonylag egyszerű gazdasági elképzelései vannak. Legfeljebb arról van szó, hogy amikor azt mondja, hogy azt szeretném, hogy a kínaiak ne hozzanak be ennyi, stb., akkor elé tesznek még egy olyan tanulmányt, hogy de elnök úr, az a helyzet, hogy amennyiben ezt fogja lépni, akkor valószínűleg ők azt fogják lépni, és az nekünk. Tehát vannak ilyen számítások, de tekintettel arra, hogy ugye itt megint csak nagyon fontos a kommunikáció, és a kommunikáció területen valamit tudjunk felmutatni, ezért én sokkal inkább azt gondolom, hogy azok a nagy, hogy az itt bejelentett nagy lépések, amennyiben úgy tapasztalja a lépést indító, hogy nem biztos, hogy olyan jó volt, akkor vissza lehet fogni. Tehát lehet ígérni nagyot, és akkor megnézzük azt, hogy mit mond erre a gazdaság, és ha a gazdaság azt mondja, hogy ezt ne csináld, akkor ugye elfeledkezünk róla. Nem tudom, érthető-e, hogy óvatosan feldobunk egy labdát, de mégsem. Vagy felemeljük a kalapácsot, de mégsem ütünk oda.
Felemeljünk egy lufit, megnézzük, kiszúrják-e. Szíria. Az utolsó Assad elleni kézben lévő tartomány ostromára készülnek, de még csak készülnek. Marad az Assad rendszer, ha ezt a tartományt beveszik?
Egyértelműen, azt már korábban is tudtuk, hogy marad az Assad rendszer. A kérdés inkább, sokkal inkább szerintem az, hogy mit fog tudni csinálni az Assad rendszer.
Ővé az ország. Mindent, nem?
Hát ott belül, igen. Na de ővé az ország, ez, hogy mondjam, igen, de ennek az országnak valamilyen külkapcsolatainak kell lennie, ennek az országnak energiaellátásának kell lennie, ennek az országnak, hogy mondjam, a világgazdaságba valahogy bele kell illeszkednie, és ez korán sem biztos.
Oroszokkal jóba vannak.
Azt katonailag nagyon jó egyébként Szíriának egyértelmű. Tehát maga a rendszer
is jó, visszavettek a támaszpontokat.
Így van, tehát hogy mondjam, ebben az értelemben, ha az érdekeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy igen, Assad rendszernek az a legfontosabb, hogy fönnmaradjon. Az oroszoknak nagyon jó, ha fönnmarad az Assad rendszer. Az sem olyan rossz egyébként, ha az Assad rendszer nem tud egyébként csápokat, nem tud nyitni a világ felé, mert még inkább ugye Oroszország függő lesz. Azt látjuk, hogy nem érdeke, hogy az Assad rendszer nagyon virulens legyen, és sikerüljön konszolidálódnia egyértelműen Izraelnek. Érdeke szerintem leginkább az, hogy az Assad rendszer, hát hogy mondjam, fönnmaradjon, abban már nem vagyok biztos, hogy a szárba szökkenése nagy érdeke Iránnak. A szárba szökkenés azért egyiknek, se Oroszországnak, se Iránnak nem érdeke, mert egy idő után akkor megkérdezik, hogy miért vagytok itt. Nekik úgy kell, hogy konszolidáljon, hogy azért ne teljesen, hogy ránk számítania kelljen. Ránk is, mert ezen keresztül mi érvényesíteni tudunk érdekeket. Tehát azt gondolom, hogy stratégiai értelemben ez a kérdés, ami a konkrét tehát idlibi tartományt illeti, ott pedig van egy nagyon nagy kérdés, hogy mi a bánat lesz azzal a sok emberrel, aki még ott van. Ugye azt kell tudni, hogy itt most már mindenki, tehát most már minden ellenálló ide volt kénytelen költözni, tehát itt a szabad szír hadseregtől az Al-Qaidán, a legkülönbözőbb iszlamista szervezeteken, egészen az ISIS-ig. Mindenki ott van. És ugye az a nagy kérdés, hogy ki mit akar ezzel kezdeni, és ez egy nagyon fontos, hogy az Assad rendszer mit szeretne? Vissza akarja szerezni a tartományt? Igen, akkor mit fog azzal a nem tudom 70 ezer vagy akárhány ezer fegyveressel csinálni? Meg akarja ölni őket? Be akarja börtönözni őket? Vagy vissza akarja, vagy egész egyszerűen ki akarja utasítani őket erről a területről, mert neki van terve ahhoz, hogy kitelepüljön oda. Tehát és ugyanezek a problémák állnak fel szerintem Törökországgal kapcsolatban is. Törökország ugye hát ott a tartományban pont azért, mert korábban ő volt az, aki ott megpróbált csinálni egy ilyen demilitarizált övezetet, vagy valami hasonlót. Hát ott nagyon sok mindenkit eltartott. A menekülteket onnan eltartotta, stb. Tehát azt gondolom, hogy itt a döntő kérdés az lesz, a tulajdonképpen nem az a kérdés, hogy visszaveszi-e a tartományt az Assad rendszer, bár ha Egeresi Zoli lenne itt, biztos azt mondaná, még az is elképzelhető, hogy ez a tartományt nem sikerül visszavenni, hanem egy ilyen befagyott konfliktus lesz ott, tehát hogy
Ami kezelhető. Ami legalább nem terjed.
Így van, nem terjed, de az ott marad. Ilyenek vannak egyébként, hát ilyenek lesznek szerintem a kurd területek egy része. Azt látjuk egyébként, hogy hasonló, már konszolidáltabb terület Irakban a kurd terület, illetve hát a szunnita terület is. Tehát lehet, hogy egy ilyen konfliktussá válik. Az is lehet egyébként, és erről is ugye is cikkeznek, hogy egész egyszerűen ezek a fegyveresek majd valahova elmennek, ahol éppen szükségük van rá.
Szivárogni fognak. Leveszik a ruhát, átöltöznek, akár női ruhába is, és elszivárognak.
Igen, de ezt ne így fogjuk fel. Egész egyszerűen csak gondoljunk arra, hogy itt felnőtt egy generáció, már 11 óta tart ez a cirkusz gyakorlatilag, ez a polgárháború. Ez pontosan elég ahhoz, hogy kitermelődjen egy olyan generáció, ami semmi máshoz nem ért, csak polgárháborúzáshoz. ők nem varrónők, nem tanítók, nem számítógép szerelők, nem traktoristák, tök mindegy.
De meghalni csak nem akarnak.
Nem akarnak, de harcol, de valamiből meg kell élniük. És tekintettel arra, hogy ez elég jól biztosította egyelőre nekik a megélhetésüket, ezért valószínűleg, ha most ők visszamennének szántóvetőnek, vagy tanítónak, stb., nem tudnák azt a részben nagyon sokat kéne belefetszelni ebbe a dologba, meg kéne tanulni egy szakmát. Másrészt ez a szakma nem hozna annyit, mint amennyit ha hivatalos dzsihadista forradalmár, vagy nem dzsihadista, hanem szabadságharcos vagyok, teljesen mindegy, nem tudom érthető-e. Tehát, hogy a polgárháborúk kitermelnek egy olyan réteget, amiknek a szakmája az gyakorlatilag a fegyveres harc.
De hol lehet ezt most használni? Van, hogy lehet exportálni?
Abszolút, persze.
Hát fogjuk, oda mennek, itt hát vagyunk, is nagy volt. Gyakorlatom van a fegyverforgatásban.
Pontosan, hát, ha most megnézzük, ez évtizedek óta így megy. Voltak önkéntesek már a boszniai háborúban is. A délszláv.
Itt a szomszédban.
Hát abszolút. Hát ott volt külön egy ilyen kis ezred, ahova elmentek, jöttek, muzulmánok jöttek, ilyenek jöttek, amolyanok, és akkor azok harcoltak. Ugyanígy láttuk ezt, hogy vannak dzsihadisták Afganisztánban, nemzetközi dzsihadisták, akik gyakorlatilag abból élnek, hogy akkor most oda megyünk, most ott van, elmegyünk, és akkor ott harcolunk a dzsihadista célokért. Hasonlóképpen ezt láttuk egyébként nagy számban az ISIS esetében. Hát gondolj, ugye arról beszélgetünk nagyon sokszor, hogy mennyi európai dzsihadista ment az ISIS kötelékébe harcolni Szíriába. Igen, mert ők is úgy gondolták, hogy akkor ők ott tudják legjobban hát kamatoztatni a saját tudásukat. Tehát azt akarom mondani, hogy igen, a nemzetközi forradalmár, vagy a nemzetközi fegyveres harcosok rétege, az egy elég jelentős réteg, és ez egy olyan piac, ahonnan le lehet hívni tételeket. Hát azt fogják mondani, hogy most akkor Jemenbe kell egy kis néhány ember, most akkor mondjuk az egyiptomi sínai félszigetre kéne kell néhány ember, és akkor ezek elmennek mondjuk Afganisztánba, elmennek azokra a helyekre, ahol polgárháborús viszonyok vannak, és beállnak egyik vagy másik fél mögé.
És nekünk az lenne a legjobb, ha Idlibben egy befagyott konfliktus lenne, körbe Assad csapataival, senki nem menne onnan sehova, mert akkor legalább tudjuk, hogy hol vannak.
Ez így van, de ez már, de ugye szerintem mi beszélgettünk már korábban arról, hogy azért biztonságpolitikai szempontból, sőt, belbiztonsági szempontból az egy nagyon jó dolog, amikor egy konfliktust vonzza gyakorlatilag a számunkra kockázatos embereket, már pedig a dzsihadisták ilyenek Európában. Kiszippantotta a dzsihadistákat innen, és ez azt jelentette, hogy nagyon jó volt, mert nem itt voltak, ott voltak, ott bombázhattuk őket, agyonlőhettük őket, mit tudom én, elfoghattuk őket. Most azzal a kockázattal kell nézni, vagy nekünk is, meg a világnak, hogy most ott véget ér valami, és ezek pedig tovább fognak vándorolni valahova, és ezt, hogy merre mennek, ezeket erősen figyelni kell.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Idis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.